áldás és megszentelése legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló üzenetét a Máté Evangélium a 17. részéből, Máté Evangélium a 17. részének első 9 verséből következőképpen. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek lefele a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: senkinek nem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az ember fia a halottak közül. A kegyelem Istenet egy áldotta az igéjét, és hogy a mi Urunk beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, fény a véghetetlen fényből, előtted állunk ezen az Isten tiszteleten is, kérve és várva áldásodat, kérve és várva, hogy a te ígédnek üzenete a mi szívünkben valóban gyökeret verhessen. Jövünk hozzád, Urunk, a hétköznapokból, amelyek ez idő szerint meglehetősen borúsak és sötétek. Jövünk hozzád különböző élethelyzetekből, amelyekről csak mi magunk tudjuk, hogy milyenek azok, illetve amelyeket te látsz a maga teljességében. Jövünk hozzád, mert szükségünk van a reménységre, szükségünk van arra, hogy te elmondd nekünk, hogy te, Atyán, úgy szeretted a világot, hogy egyszülött fiadat adtad érette, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, ha nem örök élete legyen. Jövünk hozzád, Istenünk, mert hova, máshová mehet. Hiszen egyedül csak te nálad találjuk meg a bizalomnak, a reménységnek, a jövőbe mutató hitnek azt az útját, amely emberi életünknek egy másfajta mélységet, tartalmat, egy más távlatot tud adni. Jövünk hozzád, és így kérünk ezen az Isten tiszteleten is. Áld meg számunkra ezt az Isten tiszteletet. Add, hogy a gyarló emberi szavak mögött és fölött megszólaljon igédnek életet megváltoztató, az életnek irányt adó hangja. Megszólaljon az az örök isteni ige, amely tegnap, ma és örökké ugyanaz, mely megjelent Jézus Krisztusban, Szentlélek által adatik a mindenkori tanítványoknak. Előtted állunk, Istenünk, megüresített szívvel, és kérünk, add, hogy mindent, ami elvonná figyelmünket igének üzenetéről, tegyünk lábaid elé. Hadd tudjuk oda tenni mindazt, ami kérdés az életünkben, mindazt, ami foglalkoztat, mindazt, amivel nem tudunk mit kezdeni. De engedd meg, hogy elhozzuk hozzád azt is, és letegyük lábaid elé azt is, ami örömmel tölt el, ami siker vagy boldogság az életünkben. Engedd, hogy mindezt letehessük eléd, és megüresített lélekkel várjuk hozzánk szóló üzenetedet, mely egyedül képes a mi életünknek egy másfajta, minőségileg más mélységet adni. Így kérünk téged, hallgass meg imádságunkban, szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Keresztény testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelyen keresztül szól hozzánk az alkalommal, itt található a Mózes második könyvében. Mózes második könyve harmadik részének az első 14 versében. Itt a következőt olvassuk. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midian papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az urangyal a tűzlámpjában egy csipkebokor közepéből, látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes, oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes. Ő pedig így felel, itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta, ne jöjj közelebb, oldd le saruidat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig ezt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásokat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről, egy jó és tágas földre. Tejjel és vízzel folyó földre, a Kanaáni, a Hettita, az Emori, a Perizi, a Hivi és a Jebuszi nép helyére. Bizony, eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása, látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezess ki népemet Izrael fiait Egyiptomból. Mózes ezt felelte erre az Istennek, ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból. De Isten azt mondta, bizony én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. De Mózes azt felelte Istennek, ha majd elmegyek az Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, a ti atyátok Istenek küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok, majd azt mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok, majd ezt mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Eddig tart Istenek írott igéje. Keresztény testvéreim, a mostani vasárnappal véget ér az egyházi évnek a karácsonyi ünnepköre. A karácsonyhoz köthető ünnepkör ugyanis ezzel a mostani vízkereszt utáni utolsó vasárnappal ér véget, amely már előre vezet bennünket a húsvét ünnepkör fénye és csodája felé. A világosságból a világosságba. A sötétségen keresztül vezet Isten gyülekezetének útja. És ezen a mostani vasárnapon, megállva egy kicsit visszatekintve a testvérétel csodájára, felolvasott alapigénk egy elhívás történetet tár elé. Egy olyan elhívás történetet, amit bizonyára mindannyian ismerünk, vagy legalábbis hallottuk már, vagy bibliolvasásként, vagy akár prédikáció alapigéjeként is. Egy látványos elhívás történetről van szó. Mózes és az Isten először találkoznak. Ráadásul milyen különleges körülmények között, az égő, de el nem égő csipkebokornál áll meg Mózes, hogy Istennel beszéljen. Itt hallja Mózes az elhívást, ami számára különleges feladatot jelent. Sok ember számára már a történetnek ilyen kezdete is elégséges ahhoz, hogy leírja a történetet. De azt mondja, ilyen nincs. A mesék világában léteznek, égő és el nem égő csipkebokrok, a valóságban egész biztosan nem. Mit kezdjük hát ennek a történetnek az üzenetével egy olyan korban, ahol az atomfizika és egyéb csodálatos emberi tudományok határozzák meg hétköznapjainkat, mint akkor is, ha erről nem igazán veszünk tudomást, vagy nem igazán észleljük azt. Mit kezdjen a mai ember ezzel a történettel, amit minden további nélkül a mesék világába lehet utalni, hiszen a külső körülmények valóban szokatlan. Ha azonban túltesszük magunkat ezen, és megállunk egy pillanatra, akkor ez a történet nagyon sok mindent elmond arról, hogy ki az Isten, és ki lehetne az ember. Mózes az örök emberként áll Isten szín előtt, Isten titkával szembesülve az örök emberi kérdést teszi fel, ki vagy te, Uram? És ennél is érdekesebb az, hogy mi történik a következőkben, amikor Mózes már nem csak az Istenre kérdez rá, hanem saját magának is felteszi a kérdést, és én ki vagyok. És azt gondolom, hogy ez már a mi életünket, a mi hétköznapjainkat is érinti. A mi életünket, a mi hétköznapjainkat is érintő kérdés az, hogy ki vagyok én, és főleg más oldalról ki számomra az Isten. Vessük egy pillantást ennek a történetnek a két szereplőjére. Nem foglalkozom most az angyallal, aki megjelenik, hiszen az egy külön fejezet az angyalok a Szentírásban, de figyeljük egy pillanatra arra, hogy ki az, aki ebben a történetben prominens módon megjelenik. Tulajdonképpen két szereplőnk van történetünkben, az Isten és Mózes. Isten Izrael isteneként mutatkozik meg, az atyák isteneként, olyan istenként, aki hajlandó felvállalni annak a kockázatát, hogy az emberhez, az ember által felfogható módon szól. Mert hiába rejti el Mózes az arcát, valamilyen ősi törvénynek engedelmeskedve, azért ott van benne az örök emberi engedetlenség, mert tudni akarja, hogy kivel van dolga. Talán nem is csak az örök emberi engedetlenség, hanem az örök emberi kíváncsiság. Mert tudni akarjuk, hogy ki az az Isten, aki adott esetben valamilyen feladattal bíz meg bennünket. A történet izgalmas és érdekes. Nem olyan régen elővettem azokat a prédikációkat, amiket erről a történetről tartottam, nem egyszer prédikáltam róla, és meglepődtem magam is azon, hogy minden alkalommal más és más vonatkozása ragadott meg a Mózes elhívás történetének minden valószínűség szerint pillanatnyi saját élethelyzetem, életkorom, vagy valamilyen más külső körülmények miatt. Mindenesetre azt gondolom, hogy ez a történet nincs kimerítve azzal, hogy azt mondjuk, hogy a mesék világába való, és az, amit erről a történetről pillanatnyilag el tudok mondani, az ennek a gazdag és hatalmas, az ember lényét érintő történetnek csak egy nagyon kis szelete, amire azonban talán érdemes odafigyelni. Mózes találkozik Istennel, megtud valamit az Istenről, és ez a tudás nem egy kényelmes tudás. Az Isten nem egy kényelmes Isten, és nem ígér követőinek polgári kényelmet. Nagy a kísértés, hogy azt gondoljuk, ha Istent követjük, ha Jézus Krisztusnak hűséges tanítványai vagyunk, amennyire azt megtehetjük, akkor ez minden gondot, félelmet, aggodalmat, és ráadásul még minden negatív dolgot is kisporol az életünk. Olyan jó lenne, ha ez így működne, de legjobb tudomásunk szerint a Bibliában sem Isten, sem Jézus Krisztus nem ígér ilyesmit. Amit ígér, az az, hogy komolyan vesz bennünket, amit ígér, az az, hogy ránk bízza, hogy használjuk a számunkra adott értelmet. Mindenesetre térjük vissza most a Mózes történetéhez, Mózes elhívás történetének a kezdetéhez, illetve magához Mózeshez. Ki ez az ember, aki megáll ott a puszta kellős közepén az égő és el nem emésztődő csipkebokor előtt? Mózes történetét mindjárt ismerjük. Magyarul is elérhető Haszmannak a kiváló könyve a Mózes életéről, amiben a nagy egyiptológus mindenfajta ismeretet összeszedett, amit az egyiptomi iratokból és a kortárs irodalomból Mózesről tudni lehet. Mindenesetre megegyezhetünk abban, hogy Mózes a kor legjobb neveltetését kapta. Az egyiptomi birodalom uralkodói családjában nevelkedett, és az útja világosan ki volt jelölve. Megkapta mindazt, amit abban a korban egy magas állású, előkelő fiatal ember megkaphatott. Minden valószínűség szerint úgy tekintettek rá, mint aki valamikor egy egyiptomi tartományt fog igazgatni. Egyiptom pedig ebben az időben a korabeli világ legfejlettebb állama volt. Valahogy olyan fajta szerepet töltött be, mint napjainkban sokak számára az Amerikai Egyesült Államok. Hatalmas volt, erős volt, és megmondta, hogy merre menjenek a dolgok a környezetében. Egyiptom olyan állam volt, ahol ha valaki egyszer karrierre számított, és mindent megtett azért, hogy ez a karrier létrejöjjön, akkor komoly karriert futhatott be. Emberek sokasságának parancsolta. Ennek a nagy birodalomnak az emlékei, a piramisok és még sok minden más. Mindenesetre Mózes az egyiptomi királyi család, a fáraó családjának a környezetében felnövekedve megkapott minden ismeretet, vagy megszerezhetett minden ismeretet, amit abban a korban meg lehetett szerezni. És úgy tűnt, hogy minden rendben van, ráadásul még a királyi család volt annyira nagy lelkű, hogy Mózes megismerhette saját népének a hagyományait is. Kapcsolatba lehetett saját népének. És akkor elkövetkezett az a teljesen megdöbbentő, meggondolatlan pillanat a Mózes életében, amikor minden megváltozik. Egyik pillanatról a másikra már nem védte őt a királycsalád hatalma, különleges kivételezett státusa, és földönfutóvá menekülté vált. És megtalálja a menedéket a nomádok. Ennél nagyobb kontrasztot, ennél nagyobb ellentétet el sem lehet képzelni. Az egyiptomi királyi udvar ragyogó pompájából, ahol szolgák sokasága állott az ő rendelkezésére is, ahol mindig történt valami, ahol neki szava volt, most a nomádok közé kerül. A nomádok szegényes sátrában kell otthonra lennie. Ilyenformán megérthető, hogy Mózes az első ott született gyermekét, ugye családot alapít, az első ott született gyermekét úgy kereszteli meg, hogy idegenként befogadtatok. Ebben a helyzetben találkozunk Mózessel, aki él, megpróbálja az életét új vágányra állítani, és ekkor találkozik az Istennel. És azt gondolom, hogy ez a helyzet, amelyben Mózes abban a pillanatban van, nincs is annyira messze a mi hétköznapi tapasztalatainktól, mint azt gondolni végig. Mózes hoz egy döntést, döntése olyan, amilyen, de hoz egy döntést, és viselnie kell döntésének következményeit. És ezek nem mindig, ebben az esetben kimondottan nem kellemes következmények. Ha úgy tetszik, akkor úgy is fogalmazhatnánk, hogy amikor Mózessel találkozunk ebben a történetben, akkor Mózes élete a nullponthoz érkezik. Hogy ez a nullpont aztán Izrael népe történetének a kiinduló pontja lesz, ez egy másik kérdés. Mózes személyes életében ez a nullpont. Innen minden másképpen alakul, mint addig. hozott egy döntést, és ez döntésének következménye. És azt gondolom, hogy a mi hétköznapi élethelyzeteinkben is adódnak és adódhatnak olyan helyzetek, amikor egy döntést hozunk, és a döntés lenullázza az életünket. Abban az értelemben, hogy egészen másképpen kell tovább mennünk, mint ahogy azt elképzeltük, vagy ahogy azt elgondoltuk, valami mást kell csinálnunk, mint ahogy azt talán éppen szerettük volna. A kérdés csak az, hogy mit kezdünk ezzel a helyzettel. Mózes élettörténete példaszerűen tárja elénk azt, hogy mi történhet, vagy mit lehet tenni ebben a helyzetben. Mózes egy dolgot akar. Elfelejteni mindazt, ami mögötte van. Meg lehet érteni. Meg lehet érteni, mert valami csodálatos gazdagságot hagyott maga mögött, ha nem is mindig pénzben mérhető gazdagságot. És ott van, szembesül a hétköznapok monotóniájával a pusztaságban, ahol minden nap egyforma. Ahol maximum napfelkelték és naplementék változnak, de a hétköznapok teljesen egyformák. Ha úgy tetszik, és nagyon sarkítottan akarnánk fogalmazni, aki több tíz vagy több száz embernek parancsolhatott, most a juhoknak mondhatja el panaszát. Ez is karrier, ha nem is olyan, mint amilyet az ember magának elképzel. Érthető tehát, hogy Mózes felejteni akar. Felejteni mindazt, ami mögötte van. És emellett azt gondolom, hogy Mózes békét szeretne. Békét kötni a múltjával, békét kötni mindazzal, amit maga mögött hagyott, hogy aztán valahogy a hétköznapjait tovább folytathassa. És így szólítja őt meg az Úristen, aki a felejtésből az emlékezésbe hívja Mózes. És azt gondolom, hogy ismét egy olyan pontja a történetnek ez az isteni megszólítás, ami hétköznapi életünkben sem elhanyagolható. Az Úristen a felejtésből az emlékezésbe hív. Azt gondolom, hogy alig van olyan felnőtt ember, aki élt már valamennyi időt ezen a földön, hogy ne lenne életünkben olyasmi, amit el szeretnénk felejteni. Kisebb vagy nagyobb dolgok, de valami van. Valamikor úgy érezzük, hogy egészen sikeresen működik is ez, a felejtés. Az Úristen azonban azt mondja, és Mózesnek ezt kell megtanulnia, a felejtésből az emlékezésbe hívnak. Abba az emlékezésbe, amelyben Mózesnek meg kell látnia, hogy nem egyedül áll a történelem. Előtte is voltak, és utána is lesznek olyanok, akik ugyanabban az Istenben hisznek. Előtte is voltak, és utána is lesznek olyanok, akiknek az élete valamilyen módon a nullponthoz ér, és a nullponton megszólítja őket az Úristen. Az, amit magunkkal hozunk, meghatároz bennünket egész életünkre. És nincs szomorú dolog annál, mint amikor megpróbáljuk teljességgel elfelejteni azt, ami mögöttünk van. Mózesnek ezt kell megtanulnia, azt gondolom egyébként, hogy nagyon kemény lecke ez a sivatagban vándorlás Mózes számára, különösen azért, mert meg kell tanulnia, hogy az, aki ma vagyok, azáltal lettem, hogy mögöttem van az, ami mögöttem van. És meg kell tanulnia azt, hogy a ember számára az Isten nem valami fajta elhanyagolható tényező, és ezért az emlékeket sem lehet egyik pillanatra a másikra kitörölni. Mózes az életének nullpontján azt tapasztalja meg, hogy az Isten megjelenése rendet tesz az emlékek között. És ez a rend teszi lehetővé, hogy a jövő felé tud indulni. Nem véletlen az, hogy felolvasott alapigényben, amikor Mózes Istennel hadakozó megkérdés, ki vagy te, akkor Isten egészen sajátos módon válaszol Mózesnek. A magyar nyelvű Biblia fordításunkban a Biblia fordítók egy verzió mellett foglaltak állást, így fordították, vagyok, aki vagyok. Nyelvtanilag azonban egy másik fordítás is lehetséges, és én ezt sokkal hatékonyabbnak, vagy sokkal jobbnak találom. Mikor az Isten így mutatkozik be Mózesnek, hogy leszek, aki leszek. Miért? Azért, mert a leszek, aki leszek, azt jelenti, hogy Isten nincs készen. Hogy Isten nem tudom bepréselni életemnek egy meghatározott kategóriájába, hogy aztán mindig elő tudjam venni, hogy te vagy az Isten. Az Isten az, aki történik. Az Isten az, aki megélhető a hétköznapjainkban, aki megszólít ma így és holnap úgy. De az Istennek nincsen olyan kategóriája, amit bizonyosan jól körülhatároltan azt mondjuk, hogy na ez az Isten. Izrael Istene él, és mert él, ezért újra és újra megtörténik velünk. Újra és újra élményeik lehetnek az Istennek. Van ebben a történetben azonban egy másik tényező is, ami egy kicsit furcsa, egy kicsit a mesék világát idézi. Az égő csipkebokor. Bizonyára megjelentett volna Isten másképpen is, de ennek az égő csipkebokornak ebben a történetben egy határozott funkciója van, és pedig az, hogy felkeltse Mózes kíváncsiságát. Annak az embernek a kíváncsiságát kell felkelteni, aki annyira el van foglalva saját helyzetével, életének nullpontján, annyira el van foglalva azzal, ami őt körülveszi, ami belül van benne, hogy igazából nem veszi észre, hogy ott van a lehetőség valami másra is. Az égő csipkebokor felkelti Mózes kíváncsiságát, mert ha más nem, akkor legalább annyit tesz, hogy oda megy. Mert Isten titka a mindenkori ember örök kérdése. Hogyan történik Isten munkája az életemben? És azt gondolom, hogy Mózesnek ezt kell megtanulnia. Nem az a fontos, hogy hogyan történik Isten munkája az életemben. Nekem annyit kell tudnom, hogy megtörténik ez. Hogy hogyan, milyen módon, milyen segédeszközök, vagy milyen módok által, az nem az ember, hanem az Isten dolga. Egy alkalommal egy híres zongora művészt megkértek, nevét sajnos elfelejtettem, tudtam, de elfelejtettem, úgyhogy most így mondom el a történetet. Megkértek arra, hogy mondja már el, vagy interpretálja ezt a játékot, ezt a zongora művet, amit éppen eljátszott. Valahol egy híres koncertteremben történt. Az illető leült a zongorához, és újra eljátszott a darabot. Ez volt az interpretációja. Teológus ezt fűzi hozzá, hogy amikor Isten titkát firtatjuk, akkor nem az Isten dolga a hamis hang, és nem az Isten dolga a csend. A hamis hang és a csend a miénk. Isten melódiája szól, csak nekünk oda kell figyelni. És azt gondolom, hogy Mózesnek ezt kell ott az égő csipkebokorra szem megtapasztalnia, hogy az én emberi dolgom az, hogy odafigyeljek arra a csendre, arra talán nem egészen tiszta hangra, ami az én életemhez hozzá tartozik, mert ezt meg tudom tenni. A napra készen felejteni képes ember Isten titkához nem léphet közel, de közel léphet ahhoz, hogy egyre többet megértsen belőle. Leszek, aki leszek, mutatkozik be Isten Mózesnek. És azt gondolom, hogy a titokra rákérdező embert ezzel Isten valami egészen lényeges dologra figyelmezteti. Az emlékezés kulcsát kapja kézbe. Leszek, aki leszek, úgy is fogalmazhatnánk, nézd vissza az életedre. Nézd vissza arra az életre, ami mögötted van, és akkor sok mindent megértesz, nyilván túllagos visszatekintésként. De ez ad erőt ahhoz, hogy a holnapot és a holnap utánt is tud és akar élni. Isten Mózeshez szól, és Mózes elindul. A történetet ismerjük a továbbiakban, nem is kívánok ezzel különösképpen foglalkozni, azonban azt gondolom, hogy most a húsvéti ünnepkörre előre nézve fontos nekünk azt látni, hogy Isten az emlékezést bízza ránk. Azt az emlékezést, amelyből erőt meríthetünk, hogy az, aki a múltban velünk volt és hordozott, a jövőre nézve is hordoz bennünket. Ez az, amit tudhatunk. Hogy aztán árnyalatokban hogy néz ki ez az isteni gondviselés, az nem olyan dolog, amit általánosan meg lehet válaszolni. Amit biztosan tudunk az, hogy Isten az, aki ott van az életünkben. Leszek, aki leszek. És erre az Istenre érdemes ráhagyatkoznunk a holnapokra nézve is. Amen.
Thank you.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Istenünk, mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy te újra és újra megállítasz bennünket, hogy újra és újra rádöbbentesz minket arra, szükséges átgondolni az életünket, hogy mindaz, amit magunkkal hozunk, az nem tűnik el nyomtalanul, meghatároz bennünket. És köszönjük neked, hogyha visszatekintünk mögöttünk levő időszakokra, akkor visszatekintve láthatjuk, hogy hogyan tapasztaltuk meg a te minket hordozó kegyelmedet életünk különböző helyzeteiben. Úrunk, kérünk téged, add, hogy ez a tudás segítsen nekünk a jövőt, holnapokat is, a holnap utánokat is bizalommal venni kezedből. Kezedből vesszük az életünket, Istenünk, napról napra. Engedd, hogy a mögöttünk levő hetet áldó kezeidbe helyezzük most vissza. És add, hogyha visszanézzünk a mögöttünk levő hétre, akkor Mózeshez hasonlóan tapasztalhassuk meg, hogy hogyan hordoztál bennünket, hogyan segítettél meg hétköznapi életünk különböző helyzeteiben. Urunk Istenünk, engedd, hogy megértsük az, hogy te leszel, aki leszel a mi életünkben, azt jelenti, hogy nem vagy készen velünk. Hogy újra és újra szólsz hozzánk. Újra és újra bátorítasz, újra és újra kihívások elé állítasz, azzal a biztos tudással, hogy te ott vagy velünk a kihívások, a nehézségek, akár a megpróbáltatások között is. Előtted állunk, Istenünk, és köszönjük, hogy Mózes példája mi számunkra is intő, emlékeztető példa. Hogy nem csak Mózest, hanem bennünket is az emlékezésbe hívtál. Hogy napra készen felejteni képes emberi életünkbe ott van jelenlétednek jele, ott van a figyelmeztetés, hogy te valóban úgy szeretted a világot, hogy egyszülött fiadat küldötted el érette, és erre a szeretetre, erre a feltétlen isteni elfogadásra érdemes és szabad nekünk ráhagyakozni. Előtted állunk, Istenünk, és kérünk téged, légy családjainkkal, szeretteinkkel, közel és távol levő hozzátartozóinkkal egyaránt, az öregekkel, a betegekkel, a kétség, szomorúság, nyomorúság között levőkkel. Légy mindazokkal, akik csak nehézségeket látnak életükben, akik úgy érzik, hogy a feladatok, amelyekkel szembe kell nézniük, úgy megterhelik életüket, hogy nem tudják, hogyan lesz holnap. Engedjük, hogy megtapasztalják. Neked van holnapod mindenki számára, a mi számunkra is. Még akkor is, ha nem tudjuk, hogy ez hogyan van és hogyan történik. Előtted állunk, Istenünk, és így kérünk téged, hallgass meg imádságunkban, amikor a mi Urunk az Úr Jézus Krisztus által tanított szavakkal könyörünk hozzád. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. És most mindezeket utána Istennek néka az Úr áldjon meg, és őrizze meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Amen.